A kórházak besorolásától függően a klinikai kórházak esetében, tehát ott, ahol nem csak betegek kezelése, hanem oktatás is folyik, az egyetemeknek nagyon nagy beleszólása volt mindig is abban, hogy kik töltik be az osztályvezetői funkciót. Ez sokat változott az idők folyamán. Az utolsó periódusban, tehát az elmúlt 2 évben az az újdonság volt, hogy nem kellett semmilyen más vizsgáló procedúrán keresztül menni, hanem az osztályvezetőket az ilyen klinikai kórházakban az orvosi egyetemek katedráin dolgozó, tehát egyetemi káderek közül kellett választani, ha volt olyan a kórházban, és akkor azt a kórház nem versenyvizsga formájában írta ki, hanem csak meghirdette az állást, és az egyetem döntötte el, hogy az egyetemi káderek közül kitöltheti be ezt a funkciót. Ez tartalmaz bizonyos buktatókat. Az egyik buktató az, hogyha van 2-3 egyetemi káder, akkor automatikusan a törvény szerint a legmagasabb egyetemi besorolásba mondjuk a professzort kellett választani. Bár nem biztos, hogy az osztályvezetői feladatoknak a professzor a legalkalmasabb. Tehát az oktatáshoz bizonyos kvalitások kellenek, betegápoláshoz mások, és a szervezési problémák megoldáshoz megint más kvalitások. Tehát itt tulajdonképpen egy emberben ritkán találhatók meg mind. Ezért tulajdonképpen sokszor előfordult az, hogy nem a professzor volt az osztályvezető, vagy a kettő közül az volt, amelyik a rátermette volt az ilyen szervezési problémákban. Tulajdonképpen nekünk itt a mi kórházunk szintjén, mi is klinikai kórház vagyunk, itt is vannak egyetemi katedrák, azokon az osztályokon, ahol ők dolgoznak, ott tulajdonképpen a régi formulához fog most visszatérni, amikor akkor is versenyvizsgát kell kiírni, hogyha vannak egyetemi káderek, és ezen a versenyvizsgán részt vehettek, bizonyos periódusban részt vehettek, bizonyos periódusban nem vehettek részt a nem egyetemi káderek is. Én úgy gondolom, hogy a legdemokratikusabb az volna, hogy vehessen részt bárki, aki megfelel minősítésben, szakképesítésben, és akar osztályvezető lenni, mert akkor tudnánk a legdemokratikusabban úgymond megoldani ezt a kérdést. Egyébként az osztályvezetői státusz az egy adminisztratív státusz, ami azt jelenti, hogy egy csomó papírmunka, bürokrácia és sokszor etikailag is nehezen kezelhető, kényelmetlen. Mondjam úgy, hogy bizonyos vitákat kell megoldani erélyes módon, ami nem teszi túl népszerűvé azt, aki ezt meg kell tegye. Úgyhogy mondjuk a nyugati országokban rövid időre szólnak ezek a mandátumok, általában 1-2 évre, és mindenki fut ezektől az adminisztratív feladatoktól. A hazai viszonyok között, mivel természetesen, hogy egy főnöknek mindig vannak bizonyos előjogai, úgymond, amik alapján mondjuk ő eldöntheti, hogy most éppen kimegy szabadságra, egyszerre ketten akarnak, de csak egy mehet el, és ehhez hasonló dolgok, vagy ki kap nagyobb prémiumot, kinek az előrehaladását támogatja inkább. Ezért van bizonyos presztízse ennek a funkciónak, és nyilván a fizetés is bizonyos, de minimális szinttel nagyobb, mint a nem osztályvezetők fizetése. Tehát a pénz önmagában szerintem senkit nem csábít, hanem inkább ez a presztízs, amit nyújt a funkció.
A válaszából azt vettem ki, hogy igazából jó lenne egy ilyenfajta irány, amit az egészségügyi miniszter Alexandru Rogobeté is meghirdetett, de hogyha az egészségügyi reformokról beszélünk, akkor sok esetben azt tapasztalhatjuk, hogy ezek nem kivitelezhetőek, vagy abban a formában nem. Hogyan vélekedik ez az ötlet, illetve ez az elképzelés most kivitelezhető-e?
Ez igen, minden további nélkül. Tulajdonképpen úgyis csak azokra vonatkozik, akiket ezután majd fognak kinevezni, tehát akik most funkcióban vannak, maradnak, a mandátumok azok 4 évesek, és csak azokra lesz érvényes, akiknek a mandátuma ezután lejár és meg akarják hosszabbítani, vagy az új kinevezésekre. Ez minden további nélkül kivitelezhető. Tulajdonképpen, amit még el szerettem volna mondani, hogy nem tartottam én sem normálisnak azt, hogy egy más intézmény vezetősége döntsön abban, hogy egy kórházban egy teljesen más intézmény, ami mondjuk a megyei tanácshoz vagy a városi tanácshoz tartozik, kitölt be bizonyos vezetői státuszt. Ez sehogy sem illik bele a mi gondolkodásunkban. Tehát tulajdonképpen úgy nézett ki, mintha én eldönteném, hogy a rádiónak ki legyen a főnöke. Szóval egy oktatási intézmény vezetősége, tehát a rektor és a szenátus eldöntötték, hogy a kolozsvári kórházakban ki legyen osztályvezető. Van benne bizonyos logika, de nem volt életszerű és nem volt természetes, mint ahogy az sem, hogyha valakit mondjuk a kórház vezetősége le akar váltani, akkor nem teheti meg egyszerre. Akit a szenátus nevezett ki, azt az egyetem szenátusa válthat le. és értékeli a munkáját. Szóval ilyen szempontból ez egy visszás helyzetet szült, most, hogy ezen akarnak változtatni, én őszintén nem csodálkozom.
Említette azt is, hogy talán nem a legmegfelelőbb személyek kerültek ebbe a pozícióba. De voltak-e ilyen esetek, hogy akkor az osztály, az egy adott osztály nem működött megfelelően, így akadályozva volt a betegellátás is?
Vannak személyes konfliktusok, amikor például két ugyanolyan egyetemi státusszal rendelkező személy közül az egyik osztályvezető lesz, a másik nem. Nyilván az, aki nem lesz az, mert őt a szenátusban leszavazzák, ugye ott nem egy versenyvizsga van, hanem mint a parlamentben szavaznak a szenátus tagjai, azok a professzorok, és ilyen szempontból ez egy viszonylag szubjektív és működési zavarokat is okozhat valóban, hogyha nem a megfelelő személy kerül a megfelelő helyre. És ebben benne van ebben a rendszerben, vagy benne volt. Ez még csak módosítás tervezet, még nem érvényes, de valószínű, hogy ez átmegy, végül is törvény erre rendelet lesz belőle, és alkalmazni is fogjuk.
Említette, hogy más nyugat-európai országokban igazából ez elől a feladatkör elől, így mintha futnának, vagy nem szívesen vállalják be az orvosok. Igen. Ez elképzelhető lesz itt Romániában is?
Már is vannak, például a sebészek esetében abszolút nem népszerű ez a vezetői funkció. A sebészek operálni szeretnek. Tehát tulajdonképpen ők úgy érzik, hogy tőlük ez az adminisztratív rész elvesz, és nem ad. Tehát tulajdonképpen már is vannak itt is olyan szakterületek, ahol kérlelni kell, vagy úgymond biztosan noszogatni kell az embereket, hogy vállaljanak ilyen státuszt.
Itt viszont nálunk elképzelhető lesz az, hogy mivel vizsgázni kell, felvételizni kell, meg kell pályázni azt az adott posztot, és nem túl hálás, mégis mivel csábítják majd a jelentkezőket ehhez az osztályvezetői poszthoz?
Hát ez egy jó kérdés. A presztízs az egyetlen, amit én fel tudok itt hozni. Hangzatos az, hogy osztályvezető valaki. Bizonyos szempontból nagyobb rálátása van nyilván a kórház egészének a működésére, költségvetési feladatai is vannak, de az osztályvezető az egy kicsi menedzser, tehát tulajdonképpen ő az osztályának a menedzsere, és hogyha tulajdonképpen komolyan vesszük ezt a funkciót, akkor azt kellene mondani, hogy akkor gazdálkodjon okosan a rendelkezésére álló személyekkel, pénzzel, mindenféle műszerrel, és ebben az esetben már egy kicsit a tevékenység hasonlít a menedzser munkájához kicsiben. Tulajdonképpen ilyen szempontból egy ilyen felkészítő és egy magasabb funkció elfoglalására. Tehát tulajdonképpen ezekkel tudjuk csábítani őket. A kiértékelés ennek a munkának, egy ilyen osztályvezetői munkának, az is nehézkes, mert nem lehet egyszerűen csak számokkal, statisztika alapján megítélni valakinek a munkáját. Az is egy komplex feladat, ahogy a menedzser munkájának a kiértékelése is, nem egy olyan szimpla és egyszerű feladat. Aki még nem végzett ilyesmit, az el se tudja képzelni, hogy milyen kritériumokkal lehet értékelni egy ilyen munkát. Vannak személyi kritériumok, hogy gazdálkodik a rendelkezés álló személyekkel, milyen hatékonyan végzik azok a munkájukat. Aztán vannak statisztikai adatok, tehát például nálunk, hogy milyen az átlagos betegszám, egy orvos hány beteget kezel havonta, milyen a gyógyszerfogyasztás, milyen a pénzügyi menedzsmentje annak a szekciónak, tehát hogy mennyi pénzt költ el, illetve mennyi pénzt hoz a kórház konyhájára. Tehát ilyen kritériumok vannak, de vannak általánosak is, például, hogy a halandóság a kórházban vagy az osztályon milyen, a reklamációk száma, a betegek elégedettsége, a személyzet elégedettsége, ilyen kritériumok vannak. Tehát nagyon változatos, sokféle kritérium van, amelyeket számszerűsíteni is lehet, és ezek alapján lehet adni egy jegyet végül is, egy év végi felértékelésen, vagy mandátum végén az illetőnek, amely lehet megfelelő, közepes, vagy nagyon magas, ilyen kritériumok vannak. Vannak olyanok, amelyekre tudjuk mi is, hogy nincs igazi, direkt ráhatása, mégis ott van az értékelésben az az illető kritérium, mások esetében csak rajta áll, más kritériumok esetében, hogy milyen érték születik az értékeléskor. Tehát ez egy ilyen finom vegyes, de hát nincs jobb.